11 plusz 1 minisztérium lesz az új kormányban, az SZDSZ, a gazdasági, az egészségügyi és a környezetvédelmi tárca. Héttel kevesebb állandó bizottság, de változatlanul 5 parlamenti alelnök megállapodás az országgyűlés frakciói között. Több százezer hívő előtt misézett Varsóban 16. Benedek pápa, aki vasárnap Auschwitzban imádkozik. Biomassa és bioüzemanyag a környezetbarát energia drágább, mégis kitörési pont lehet Magyarország számára. Jó estét kívánok, kész a kormányprogram és a kormányzati struktúra. A koalíciós pártok megállapodtak. Gyurcsány Ferenc elment a Szabaddemokraták velencei kihelyezett frakcióülésére, és azzal állt fel, hogy hétfőn aláírják a koalíció szerződést, majd azonnal be is nyújtják a kormányprogramot. 11 minisztérium lesz, ebből 3 tisztán szabaddemokrata, tehát a miniszter és az államtitkár is liberális lesz. A kijelölt miniszterelnök velencéről egyenesen Balatonösszödre utazott, ahol a szocialisták képviselőcsoportja az utolsó simításokat végzi a koalíciós megállapodáson.
Pontban reggel 9-kor érkezett a kijelölt miniszterelnök Velencére, ahol az SZDSZ frakció tanácskozott. Rövid üdvözlés, majd Kunce Gábor pártelnökkel már mentek is dolgozni. Mondhatni, a koalíciós tárgyalások utolsó 2 órája kezdődött, s megállapodással végződött.
Hétfőn alá fogjuk írni a koalíciós megállapodást, és benyújtjuk a kormányprogramot. Utolsó simításokon vagyunk túl ezekben az órákban. Holnap ezt a munkát be fogjuk fejezni. Létrejött a megállapodás nagyobb részt a kormányzati szerkezetről.
Vagyis egyebek között arról, hogy eztán csak 12 minisztérium lesz, azaz 11 plusz a kancellária.
Az SZDSZ 3 tárca vezetését vállalja, a gazdaság, az egészségügy és a környezetvédelem irányítását vállaljuk. A következő időszakban tiszta minisztériumoknál tartunk, vagyis a minisztert, államtitkárt egyaránt a Szabaddemokraták Szövetsége adja ezekben a minisztériumokban.
A sajtó végre megismerhette a neveket is. Az informatikával kiegészített gazdasági minisztériumot Kóka János, az egészségügyit Molnár Lajos, a környezetvédelmit Persányi Miklós vezeti majd.
A tervek szerint a minisztériumok szerepe jelentősen változik az új kormányzati struktúrában. A kijelölt miniszterelnök azt mondta, hogy a miniszterek felelőssége is más lesz. A 3 szabaddemokrata miniszterjelölt programot még nem hirdetett, de röviden válaszoltak a kiszivárgott hírekkel kapcsolatos kérdésekre.
Kóka János úgy látja, a költségvetés rendbetételével párhuzamosan igazságosabbá kell tenni a támogatási rendszert.
Nem szociális árakra van szükség, hanem arra, hogy azok kapjanak nagyobb kedvezményt, akik igazán rászorulnak. Én például se gáz, se vasúti vonaljegy támogatást nem kell, hogy kapjak.
Molnár Lajos határozottan kijelentette, hogy lesz egészségügyi reform, amely tiszta helyzetet és betegközpontú ellátást teremt. A sajtótalálgatásokra reagálva most annyit mondott, vizitdíjról egyelőre csak a szakértők beszélnek.
Erről még nincs döntés, és szakértői tárgyalások valóban vannak, de politikai döntés még nincs.
Persányi Miklós az eddigiekhez hasonló határozott irányvonalat akar tovább vinni. Az emlegetett fővárosi útdíjról azt mondta, az nem szerepel a kormányprogramban.
Az Budapest döntése, de én egy hasonló dolgot hasznosnak gondolok, de ilyen nincs a kormányprogramban.
A miniszterjelölteket június 6-án és 7-én hallgatják meg a parlamenti bizottságokban.
Hogy kik lesznek még miniszterek a ma bejelentett 3 szabaddemokrata jelöltön kívül, az alig ha nem ma és holnap dől el Balatonösszödön, ahol, ahogy hallhatták, a szocialista frakció hozza meg az utolsó döntéseket a megállapodás aláírása előtt. Gyurcsány Ferenc velencéről egyenesen Balatonösszödre utazott. 5 alelnöke és a spórolás jegyében az eddiginél 7-tel kevesebb 18 állandó bizottsága lesz az országgyűlésnek. Az 5 frakció a parlament házbizottságának ülésén állapodott meg. Szili Katalin, az országgyűlés elnöke az egyeztetés után azt mondta, hogy a parlament a jövő kedden dönthet a bizottságok számáról, a betölthető tisztségekről, a képviselők tiszteletdíjáról, valamint a költségtérítésekről, sőt, már akkor elfogadhatja a törvényt az új minisztériumokról is.
olcsóbb lesz az országgyűlés. Azt, hogy pontosan mennyit spórolnak magukon a képviselők, még nem lehet tudni, de abban a frakciók már megállapodtak, hogy csökkentik például a bizottságok számát. Ebben a kormányzati ciklusban 7-tel kevesebb állandó bizottság lesz. Egy képviselő csak egy parlamenti testületnek lehet majd tagja, bár bizonyos kivétel lehetséges. Az eddigi gyakorlattól eltérően a képviselők csak egy bizottsági tagságért vehetnek fel majd pénzt.
Alapvetően egy átláthatóbb, egyszerűbb bizottsági szerkezet, kevesebb képviselői hely, tehát azt ma már nyugodtan elmondhatom, hogy a 492 bizottsági helyből összesen 386 lesz.
A bizottságok összetételében a frakciók hétfőn próbálnak véglegesen megegyezni. Miután a koalíciós pártok megállapodtak az új kormánystruktúrában, az országgyűlés már kedden dönthet a minisztériumok felsorolásáról szóló törvényjavaslatról. A képviselők szavaznak a bizottságokról és a saját tiszteletdíjukat szabályozó előterjesztésről. A házelnök erről azt mondta, a frakciók megegyeztek, hogy csökkentik az országgyűlés működési költségét. A jövőben a képviselőknek is fizetniük kell majd a tömegközlekedésért, és várhatóan kevesebb költségtérítésre is számíthatnak. Alapdíjuk ugyanakkor minden bizonnyal nem változik.
Orbán Viktor szerint a választások után teljes a bizonytalanság. A Fidesz elnöke a Nemzeti Fórum lakitelki munkaértekezetén arról beszélt, hogy nagyszabású megszorítások várnak a lakosságra.
A Nemzeti Fórum arról tárgyalt, hogy az MDF-ből kivált 14 politikus, akik közül 12-en bejutottak a parlamentbe, a Fidesz-KDNP-vel együttműködve, hogyan készül a helyhatósági választásokra. A munkaértekezleten Orbán Viktor is részt vett. A Fidesz elnöke szerint a választások után teljes a bizonytalanság, mert mint mondta, se kormány, se kormányprogram, csak egy gigantikus megszorító csomag körvonalozódik.
4 év munkájának a gyümölcse most az, hogy megszorító csomag következik. A demokrácia nézőpontból ez a korrekt értelmezés a kialakult helyzetnek. A magyarok 4 évig dolgoztak, 4 évig hitték azt, hogy rendben mennek a dolgok, és 4 év munkájának a gyümölcse az, hogy most el fognak tőlük venni dolgokat.
Orbán Viktor szerint azért szerencsés a helyzet, mert a következő kormány nem foghatja a gondokat az előzőre.
A Fidesz-KDNP frakció szövetség társadalmi vitát kezdeményez a művi meddővé tételről szóló alkotmánybírósági döntésről. A határozat elvben lehetővé teszi, hogy júliustól már 18 éves kortól lehessen kérni a meddővé tételt. Gogol Árpád képviselő közölte, a Fidesznek már vannak elképzelései a másféle szabályozásra. Ezeket a társadalmi vitán ismertetik. Még 1,5 millió homokzsák a Dunakanyarban. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Újabb rendkívüli intézkedésekkel próbálja megfékezni a madárinfluenzát az Egészségügyi Világszervezet. Itthon nőtt a foglalkoztatás és némileg csökkent a munkanélküliségi ráta a KSH legújabb mérése szerint. Majd 400 kilós súly alatt szakadt le a száraz tésztából készült híd, világrekord lenne, de ahhoz Kanadában újra kell építeni. Időnként szakadó esőben több mint 300 000 ember előtt Varsó főterén mutatott be misét 16. Benedek. A pápa tegnap érkezett 4 napos apostoli látogatásra Lengyelországba.
16. Benedek a pápa mobillal érkezett Varsó főterére, ahol az eső ellenére több 100 000 gyűltek össze. 27 évvel ezelőtt ugyanitt a Pilszucki téren misézett első lengyelországi útján II. János pápa. Az oltárt 4 méter magas emelvényre helyezték, amely mögé 25 méter magas keresztet állítottak. 16. Benedeket 120 pap és püspök kísérte az eseményre felállított színpadra. Beszédében a német születésű egyházfő megemlékezett lengyel származású elődjéről is. A pápa délután a Jasznagórai Mária kegyhelyet kereste fel, majd Krakkóba utazik. Vasárnap felkeresi majd az auschwitzi haláltábort, ahol a nemzetek és vallások megbékéléséért fog imádkozni. A pápa hangsúlyozza, tovább kívánja vinni II. János Pál munkásságát az antiszemitizmus elleni harcban, a katolikusok és a zsidók közötti kapcsolatok javításában, illetve a náci Németország által Lengyelországon ejtett II. Világháborús sebek begyógyításában.
Verseny a szárnyaló madárinfluenzával. Rendkívüli intézkedésekről döntött az Egészségügyi Világszervezet Genfi közgyűlése. Előre hozták például azokat a rendszabályokat, amelyeket 1 év múlva akartak bevezetni. Ez szerint a tagállamoknak szakértőket kell kijelölniük, és minden madárinfluenza gyanús esetet jelenteni kell. A WHO pénzt is ad azoknak az államoknak, amelyek gazdasági helyzetük miatt nem képesek megfékezni a vírus terjedését. Közben Romániában megint szigorították a védekezés szintjét.
A WHO 192 tagállama azért hozott sürgős intézkedéseket, mert úgy ítélte meg, hogy növekszik a madárinfluenza elterjedésének veszélye. Indonéziában a minap egy népes család 7 tagja halt meg madárinfluenzában. Azt egyelőre nem tudni, hogy emberről emberre terjedte a kór. A tesztek szerint a halál oka a H5N1-es vírus volt. A világszervezet közegészségügyi szempontból az eddigi legsúlyosabb fejleménynek tartja az esetet, mert korábban mindig volt egyértelmű magyarázat a fertőződésre. A család közvetlen környezetében azonban nem találtak fertőzött állatokat. A világszervezet egyhangú határozata szerint a tagállamoknak azonnal jelentést kell tenniük, ha országukban madárinfluenzában betegszik meg valaki. Közben újabb 2 ember halt meg Indonéziában madárinfluenzában. Ezzel 33-ra emelkedett a madárinfluenza áldozatainak száma a népes dél-kelet-ázsiai országban. A Stop Hu internetes portál közben Erdélyből úgy értesült, hogy Kolozsvárot betiltanák az állattartást. Emil Bok polgármester a madárinfluenza válság miatt bocsátja vitára a tanácsi tervezetet. Eszerint a városban a szárnyasokon kívül nem lehetne sem sertést, sem lovat, sem juhot tartani. Romániában 98 fertőzött vagy fertőzésgyanús madárinfluenza gócot tartanak nyilván.
Másfél millió homokzsák nagy árvizeknél nem sok, pár hónappal utánuk viszont rengeteg, legalábbis annak tűnik. Például a Dunakanyarban, ahol még a nyár közepéig is ott lehetnek, mert egy következő áhullámtól félve nem bontották el az ideiglenes gátakat.
2006 tavasza minden idők legnagyobb árvize, itt a Dunán is. Ennek már majd 2 hónapja, a zsákok többsége azonban még mindig itt van.
A Dunakanyar térségében 2.800.000 homokzsákot használtak fel az árvízi védekezéshez, ebből még mintegy 1,5 millió van kint a gátakon.
Egy következő árhullámtól tartva nem szállították el eddig a homokzsákokat.
Olyan helyeken, ahol a mű megépítése sok időt venne igénybe, ott még kint maradtak. Ennek az az oka, hogy amikor az árvízvédekezés befejeződött, még nem lehetett tudni, hogy a Dunán szokásos tavaszi zöldár az a későbbiekben meg fog érkezni.
Szentendrén több mint 400.000 homokzsák kellett a folyó megtartásához, itt várhatóan még őszig maradnak a zsákok.
Amíg nem történik meg a töltésnek a végleges megerősítése, illetve amíg itt a mögöttem levő szakaszon a gát el nem készül, addig mindenképpen javasolt ez a védelmi rendszernek a fenntartása.
A kintartott homokzsákok egy részét azért júniusban már elkezdik elvinni, nyáron már nem kell tartani nagyobb áradástól, ígérik a szakemberek.
Február és április között 3.908.000 volt a foglalkoztatottak száma Magyarországon. Ez 33.000-rel több, mint az előző év azonos időszakában. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint ebben a 3 hónapban összesen 319.000 embernek nem volt munkája. A munkanélküliségi ráta 7,5% volt, szemben az egy évvel korábbi 7,2-del. Minden ötödik munkanélküli 24 évnél fiatalabb. Az állástalanok csaknem fele egy éve vagy annál régebben keres magának munkát. Nem sokára a kormány elé kerül a megújuló energiaforrások hasznosításáról szóló stratégiai tervezet. A következő évtized elejére a környezetbarát energia aránya a mostani mintegy 5%-ról több mint 8%-ra bővülhet Magyarországon. Egy mai konferencián az is elhangzott, hogy például a biomassa vagy a bioüzemanyag kitörési pont lehet a magyar gazdaság számára.
Ma nálunk még ritkaságban megy egy szélkerék vagy egy napkollektor, pedig a jövő egyértelműen a környezetbarát energiáé. Még akkor is, ha jóval drágább, mint mondjuk a kőolaj. Még most is az olajcsúcsok korában.
Az ország energiaellátásának majdnem 80%-át, 75-80%-át importból szerezzük be. Hosszú távon nyilvánvalóan minden olyan lehetőség, amely ezt az import volument csökkenti, az kihasználandó.
A hozzáértők azt mondják, a bioüzemanyagban és a biomasszában van igazi fantázia. Az utóbbiból évente 110 millió tonnányi termelődik, és ennek a mennyiségnek az energiatartalma nagyobb, mint az ország teljes éves energiafelhasználása. Sokat termelünk tehát, de még nem eleget.
Magyarország ebbe azért nem csak önállátó szerepre törekszik, hanem mivel az adottságaink elég jók, szeretnénk ebből egy komoly export lehetőséget is kihozni, az elsősorban az ipari alkoholnak a témája.
Magyarországon jelenleg a környezetbarát energia csak mintegy 5%-át teszi ki az összfogyasztásnak. Ám már így is túlteljesítjük az Európai Unió követelményét, amely 2010-re 3,6%. A felülteljesítés mutatja, hogy államilag is mind jobban ösztönzik a zöld energia elterjesztését.
Ebben az évben a megújuló energiahordozók hasznosítására fordított támogatás az 22 milliárd forint.
Többek szerint érdemes lenne tovább növelni a támogatások mértékét, mert a megújuló energiatermelés belátható időn belül új, önálló ágazattá nőheti ki magát, amely nemzetközileg is olyan versenyképes lehetne, hogy később akár évi 400-500 milliárd forintnyi bevételt is hozhatna az államkasszának.
Társadalmi felelősségvállalás. Új fogalom, amelynek talán van jövője. Olyasmit akar, ami nemrégen még teljesen elképzelhetetlennek tűnt. Sok cégnél még ma is utópia, bár egyre több főnök ismeri fel, hogy a társadalmi felelősségvállalás a versenyképesség egyik fontos eleme lehet.
Ez nem egy kávézó, hanem a dolgozók számára kialakított pihenőhelyiség. A kávé, a tea és az üdítő ingyen van. A budaörsi székhelyű vállalat éttermében 180 forintba kerül a háromfogásos menü. Az innivalóért itt sem kell fizetni. Ez nem öncélú nagyvonalúság, csupán néhány példa arra, amit tágabban a cégek társadalmi felelősségvállalásának elég új fogalmával szoktak jelölni.
Most egyre több cég ismeri azt fel, hogy neki ez érdekében áll, ha nem is közvetlenül, de közvetett módon haszna származik abból, hogyha ezeket az értékeket a saját tevékenységében értékesíti.
Az újfajta vállalati filozófia egyik eleme, hogy ami jó az alkalmazottnak, abból profitálhat maga a cég is. Az Unió ma már előírja, hogy az éves vállalati jelentéseket egészítsék ki a társadalmi tevékenységre vonatkozó beszámolókkal. Itthon eddig 40 vállalat készített ilyet. Az ilyesfajta tevékenység egyébként nem csak cégen belül, azon kívül is lehetséges, például támogatások, jótékonysági akciók formájában.
A jótékonyság egyfajta társadalmi értékmérő. Ezért, ha egy vállalat adományoz valamit, vagy ilyen jellegű akciót szervez, akkor arról jó, ha minél szélesebb körben tudnak az emberek.
Éppen ezt fogalmazták meg egy tegnapi konferencián elsősorban nagyvállalatok és a sajtó képviselői, akik a média törvény módosítását kezdeményezték annak érdekében, hogy a jótékonysági akciókról szóló tudósítások ne minősüljenek burkolt reklámnak. A résztvevők azt is szeretnék elérni, hogy az ORTT a törvénymódosítás előtt se büntesse a médiumokat, ha karitatív eseményeknél a cégeket is megnevezik.
A kistérségek együtt többre mennének, mint külön-külön, ezért több gondot kell fordítani fejlesztésükre. A Magyar Tudományos Akadémián néhány kistérség bemutatkozott, kiderült egyebek között, hogy itthon még mindig nehezen tudnak pénzekre pályázni. Van, ahol úgy érzik, kényszer házasságban élnek, ezért változtatnának határaikon.
A Váci kistérséghez tartozik Nagymaros és a Dunakanyar egy része, de Zebegény már nem, pedig oda tartozna. A környéken élők azt mondják, összekényszerítették őket a Galgamentével. Ők a turizmusból élnének, a Galgamente pedig mezőgazdasági terület. A nagymarosi polgármester átrajzolná a kistérség határait, mert kényszerből olyan pályázatokon is támogatniuk kell egymást, amelyekből ők maguk nem részesülnek.
Valaki valamilyen főhatóságnál kitalálja, hogy milyen irányba kell fejleszteni, és próbáljunk ehhez igazodóan valamit helybe kitalálni. Most ez pont fordítva kéne, hogy működjön.
A kistérségekről tartott konferencián Hankis Elemér akadémikus is azt mondta, hogy az elmúlt 15 évben ezt nem vették komolyan, pedig kellene.
Ezen a kistérségben megindult valami, és kezdenek az emberek négykézlábról két lábra állni.
Nagymaroson például kistérségi pályázaton nyert pénzből újították fel a rendelőt, évekig vártak rá. A kistérségi irodákban többnyire csak gyűlnek a programok.
Magyarországon belül ma egy pályázat szinte villámcsapásszerű meglepetéssel esik be a kistérség egyik vagy másik településére, és ma még a magyar pályázati rendszer nem igazán jutalmazza az együttműködéseket.
Pedig a kistérségeké a jövő, legalábbis az Európai Unióban, ahol egy-egy pályázaton előnyt jelent, ha több település együtt indul.
Csaknem 400 kiló alatt megdőlt a híd, és ezzel igaz még nem hivatalosan megdőlt a tészta hídépítés világrekordja is. Komoly dologról van szó. A Kárpát-medencei tészta híd vetélkedőn a mérnök hallgatók száraz tésztából építettek maketteket, majd több száz kilós terhelés következett. Az abszolút rekordot 257 kg-mal egy magyar hallgató állította fel még két évvel ezelőtt a kanadai világversenyen. A mai hazai tészta híd törő döntőn nagy meglepetésre 393 kg-ot bírt el a legjobban felépített szerkezet. Ám ez nem hivatalos csúcs, azt majd a legközelebbi újabb kanadai világversenye lehet megint felállítani. Ma voltak először láthatóak a nyilvánosság számára a győri állatkertben a nemrég született oroszlán kölykök. Eredetileg négyen voltak, de kettő elpusztult az anya oroszlán tapasztalatlansága miatt. A másfél hónapos Lolkát és Bolkát, nem tudjuk, hogy most melyik a képen melyikük, a gondozók nevelik. A két hím kis oroszlán kesketejet és macskatávszert eszik, de egy hete már darált marhahúst is kapnak. A kölykök szeptember végéig maradnak Győrben, aztán egy külföldi állatkertbe kerülnek. Ez volt a Híradó péntek este, nézzük, miről szólt. +1 minisztérium lesz az új kormányban, az SZDSZ-i, a gazdasági, az egészségügyi és a környezetvédelmi tárca. Héttel kevesebb állandó bizottság, de változatlanul 5 parlamenti alelnök, megállapodás a frakciók között. Több százezer hívő előtt visézett Varsóban 16. Benedek pápa, aki vasárnap Auschwitzban imádkozik. Biomassa és bioüzemanyag, a környezetbarát energia drágább, mégis kitörési pont lehet Magyarország számára. Végül egy televíziós gyászhír, elhunyt Pápai Lajos szerkesztő. 1960 óta dolgozott a Magyar Televízión, nevéhez olyan alkotások fűződnek, mint a Cimbora, a Kimiben tudós, a Tizentúliak társasága, valamint számos népszerű gyermeksorozat, a Zsebtévé, a Frak, a Macskák réme, a Pompom és a Süssű a sárkány. Pápai Lajost a Magyar Televízió saját halottjának tekinti. Dob meg basszus, ez jön majd 8 óra után, a páros slágerek és páros zenekarok bemutatója, folytatódik a sorozat. Természetesen időjárás jelentés és sport a Híradó után, holnap állítólag jobb idő lesz, vasárnap aztán kevésbé. Én 23 óra 25 perckor várom Önöket a 8 perces záró Híradóba. Köszönöm figyelmüket, kellemes estét, viszontlátásra!
Minimum 200 forint lesz a vízi díj, ha lesz. Döntés még nincs, de vita már van róla. Jó estét kívánok! Az esti vitára itt lesz a vízi díj ellenzője és pártfogója. Aztán lassan, de alakul a kormány, a liberálisoké lesz az egészségügyi, a gazdasági és a környezetvédelmi tárca, derült ki ma. És teljes a hírzárlat az utóbbi idők legnagyobb katonai balesetéről. Az estének nyilatkozik egy tűzszerész, aki jól ismeri az éles lőszer tárolásának szabályait. Végül a varsói gettóhoz zarándokolt a pápa, aki lengyelországi útján eddig németül nem beszélt hívei előtt. Este 10-kor várom Önöket.
Kértük, sikerült, köszönjük Önöknek, megdupláztuk az este nézettségét. Mehetünk tovább? Menjünk!
Az Este, a Magyar Televízió Pulitzer-díjas magazinja.
Épp most tanultál megjárni, de még hetekig tart, amíg rájössz, hogyan kell megállni. Ezért a Pampers Active Babynek egyedi testhez álló formája van. Így kisebb csomagot alkot a lábak között, mégis a nagyszerű Pampers szárazságot nyújtja. Így kényelmesen mehetsz, amíg csak rá nem jössz, hogyan állj meg. A Pampers egyedi testhez álló formájával megállíthatatlan vagy.